Hát vége ennek is, mint a vénasszony mesének. Webster. Amikor a meglepetés első percei elmúltak, Wilfrid Ivanhoe megkérdezte a nagymestert, mint a mérkőzés bíráját, hogy férfiasan és becsületesen teljesítette kötelességét a párviadalban. Minden férfiasan és becsületesen történt, mondta a nagymester. A lányt ezennel szabadnak és büntelennek nyilvánítom. Az elhunyt lovak fegyverzete és holtteste felett a győztes rendelkezik, kedve és tetszése szerint. Én nem kívánom megfosztani fegyvereitől, felelte Ivanhoe lovag, és a holttestét sem akarom megszégyeníteni. Sok éven át a kereszténységért harcolt. Isten karja sújtott agyomma, nem emberi kéz. De temetése csendben menjen végbe, dísztelenül, ahogy illő, ha olyan emberről van szó, aki igazságtalan ügyért adta oda életét, ami pedig a leányt illeti. Szavait lópaták dobogása szakította félbe. Olyan nagy számmal és olyan gyorsan közeledtek, hogy rengett tőlük a föld. A csapat élén a fekete lovag vágtatott be a bajvívó térre, nyomában rengeteg fegyveres, és köztük néhány lovag, teljes fegyverzetben. Későn érkeztem, mondta Richard körülnézve. Látom, hogy Bois Gilbert nem él. Pedig én akartam végezni vele. Vajon helyesen cselekedtél-e, Ivanhoe, amikor erre a kalandra vállalkoztál, holott még alig tudsz megkapaszkodni a nyerekbe? Királyom, nem én öltem meg ezt a gőgös embert, az éj sújtott a halálra. Nem volt méltó arra kitüntetésre, hogy olyan halált halljon, amelyet te szántál neki. Nyugodjék békével, mondta Richard, hosszasan nézve a holttestet. Ha a mennyei igazságszolgáltatás megengedi néki, mert vitézlovag volt, és páncélban, fegyverben halt meg, lovag módjára. De ne vesztegessük tovább az időt. Bon, végezd a hivatalodat. Egy lovag lépett elő a király kíséretéből, és kezét Albert Malvoisin vállára téve így szólt. Ezennel letartóztatlak felség árulás miatt. A nagymester eddig néma csodálkozással nézte a sok harcos megjelenését, de most megszólalt. Ki merészeli letartóztatni Sion templomának egyik lovagját itt, tulajdon préceptóriumának területén és nagymestere jelenlétében? És kinek a nevében történik ez a vakmerő sérelem? Én tartóztatom le, felelte a lovag. Én, Henri Bourn, Excess grófja, Anglia Lord High Constable-je. És akinek parancsára Malvoisint letartóztatta, mondta a király, felvonva a sisak rostélyát, az én vagyok, Plantagenet Richard. Nagy szerencsét, Canrét Monfici, hogy nem tartozol született alattvalóim közé. De te, Malvoisin, Philip testvéreddel együtt meghalsz, még mielőtt a világ egy héttel öregebb lesz. Szembeszállok az ítéleteddel, mondta a nagymester. Döjfös templomos, ez nem nagyon áll módodban, felelte a király. Nézd csak odafel. Anglia királyi zászlaja lobog rendházat tornyán templomos lobogód mellett. Legyen hát eszed, Beaumanoir, és ne tanúsíts céltalan ellenállást. Kezed az oroszlán torkában van. Rómához fogok fellebbezni ellened, mondta a nagymester. Az erőszak miatt, melyel rendünk szabadságát és kiváltságaitot csorbítottad. No, azt megteheted, felelte a király, de azért a saját érdekedben mégiscsak tanácsolom. Ne beszélj most erőszakoskodásról. Oszlasd fel ezt a káptalant, és vonulj híveiddel a legközelebbi préceptóriumodba, ha ugyan találsz még olyat, ahol nem szőttek áruló összeesküvést Anglia királya ellen. De ha nagyon akarod, itt is maradhatsz, mint vendégünk, akik végignézi, amint törvényt ülünk. Hogy vendég legyek a házban, ahol engem illet meg a parancsolás joga? Kiáltott fel a templomos. Soha, soha! Káplánok, énekeljétek el a zsoltárt. Quare fremureuntur gentis. Lovagok, csatlósok, szent templom hívei, készüljetek fel hát az útra. Kövessétek Bosszian zászlaját. A nagymester olyan nagy méltósággal beszélt, amely még a királyéval is vetekedett. Bátorságot öntve, meglepett riadt híveibe. Úgy vették körül a nagymestert, mint a komondort a juhok, ha meghallják a farkas ordítását. De nem látszott meg rajtuk a megrettent nyáj félénksége. Sötét, dacos arcukon fenyegető komorság, szemükben ellenséges indulat bujkált, amelyet nem mertek szavakba önteni. Felzárkóztak sötét láncsasorba, amely mögött a lovagok fehér köpenyege úgy villant elő, alárendeltjeik sötét egyenruhái közül, mint egy fekete felhő, világosabb szegélye. A tömeg, amely már viharos, ellenséges kiáltásokban tört ki, egyszerre elhallgatott. És némán bámult a félelmetes, harc edzett csapatra, az imént meggondolatlanul szitkokkal ingerelték a templomosokat, de most aztán jónak látták, hogy visszahúzódjanak előlük. Excess grófja, amikor meglátta ezt az erős tömör csapatot, megsarkantyúzta lovát, és fel alá vágtatott, hogy csatarendbe szedje katonáit a félelmetes ellenféllel szembe. Ám a király, mintha különös örömét lelné az életveszedelemben, melyet felidézett maga ellen, lassan ellovagolt a templomosok sora előtt, egészen egyedül, és hangosan kiáltotta. Mi az, urak? Ennyi vitéz lovak között, tán egy se akad, aki láncsát merne törni, Riharda? Ó, templomos urak, hölgyeitek a naptól jó feketére perzselt szépségek lehetnek, ha egy eltört láncsa szilánkjaira sem méltatjátok őket. A nagymester a sor felé lovagolt, és így szólt. A templomos testvérek nem harcolnak ilyen hívságos világi viszály kedvéért. És veled, angliai Richard, egyetlen lovagom sem fogja összemérni láncsáját az én jelenlétemben. A pápa és Európa fejedelmei ítélkezzenek a mi vitás ügyünkben, és abban a kérdésben vajon egy keresztény király helyesen cselekedette, amit ön pajzsával védett és pártolt egy olyan ügyet, mint te ma. Ha bennünket meg nem támadnak, mi sem bántunk senkit, és békésen távozunk. Becsületedre bízzuk rendünk fegyvereit és ingójavait, amelyeket persze itt hagyunk, és lelki ismeretedre hárítjuk a botrányt meg a sérelmet, amelyet a mai napon a kereszténységnek okoztál. E szavak után, és anélkül, hogy választ várt volna, a nagymester jelt adott az elvonulásra. A kürtösök rázendítettek arra a keleti jellegű vad indulóra, melynek hangjai mellett a templomosok rohamra szoktak indulni. Az acél sorból menetoszlopra fejlődtek, és olyan lassan léptettek, amennyire lovaikat csak fékezni tudták. Így akarták megmutatni, hogy csupán nagymesterük parancsa, és semmi más, amely erőt adott nekik arra, hogy elinduljanak. A Szent Szűz fényes homlokára kiáltott fel Richard király. Ó, milyen kár, milyen rettenetes kár, hogy ezeknek a templomosoknak a megbízhatósága mégis messze elmaradt vitésségük és fegyelmezettségük mögött. A sokaság, akár a gyáva kuvasz, amely csak akkor kezd ugatni, amikor már tovább ment az, akire fogát vicsorítja, gyenge kiáltozásban tört ki, mihelyt a csapat vége is elhagyta a parandot. A templomosok visszavonulása izgatott zsibongással járt, de Rebeka mindenből nem látott és nem hallott semmit. Kábultan roskadt ősz apja karjai közzé, feje szédült a nagy változástól, amely a körülményeiben hirtelen véghez ment. De Izsák egy szava elég volt ahhoz, hogy magához térjen. Kedves leányom, ajjaj, hát megtalált, drága kincsem, mondta Izsák, menjünk odahoz a jóságos ifjúhoz, és vessük magunkat a lábai elé. Ó, nem, nem, ó, nem, hebegte Rebeka, ebben a pillanatban nem tudok, nem merek beszélni vele, mert még többet találnék mondani, mint... Nem, apám, hagyjuk el tüstént ezt a gonosz helyet. Na de leányom, jaj, leányom, kiáltott fel Izsák, csak nem hagyhatjuk itt szó nélkül azt, aki eljött bátran és hatalmasan, láncsával és pajzsal, odadobva életét csak azért, hogy megváltson téged rabságodból, egy neki és övéinek idegen szép leányát. Ez olyan tett, amelyet hálásan meg kell köszönni. Igen, olyan, olyan, a leghálásabban. Alázatosan kell megköszönni, felelte Rebeka. Majd meg is teszem, de nem most, apám, az Isten szerelmére hallgass már rám. Édesanyám emlékére, akit úgy szerettél, teljesítsd a kérésemet, és vigyél el innen. Mégiscsak, jaj, gondold meg, erősködött Izsák. Azt fogják mondani rólunk, hogy hálátlan kutyák vagyunk. Igen, igen, drága apám, de látod, most itt van a király is, Richard király, és így. Igazad van, legdrágább, legokosabb Rebekám, pénzre lesz szüksége, hiszen most jött haza Palesztinából, sőt, amit mesélik, fogságból. Na és ha pénz kell neki? Könnyen talál ürügyet arra, hogy kipréselje belőlem. Elég, ha a szememre veti az egyszerű üzleti kapcsolatot, amely öcséhez, Jánoshoz fűzött. Jaj, el innen, leányom, minél előbb el. Most már ő siettette Rebekát. Kivezette a bajvívó térről, és a kocsiban, amelyről előre gondoskodott, minden baj nélkül elvitte Nátán rabbi házába. Miután a zsidó lány, kinek sorsa reggel óta lekötötte a tömeg érdeklődését, észrevétlenül eltűnt, az emberek figyelme most a fekete lovak felé fordult. Lelkes kiáltások harsantak fel. Éljen Richard az oroszlán szívű, leabitorló templomosokkal. Ivanhoe Excess grófjához fordult. Akármilyen hűségesek a szájukkal, mondta, örülök, hogy a király olyan óvatos volt, és magával hozott téged, nemes gróf, annyi megbízható katonával egyetemben. A gróf mosolyogva megrázta fejét. Vitéz Ivanhoe, felelte. Te, aki jól ismered urunkat, azzal gyanúsítod, hogy ilyen bölcs óvatossággal élt. Éppen York felé vonultam, mert hallottam, hogy János herceget ott találták, mert ott ütötte fel a főhadiszállását, amikor Richard királlyal találkoztam az úton. A király, mint igazi kóbor lovakhoz illik, lóhalálában vágtatott Templestowe felé, hogy egymaga, csupán erős karjával végbe vigye ezt a kalandos vállalkozást, és kiszabadítsa a zsidó lányt a templomosok karmai közül. Én persze elkísértem csapatommal, jóformán a tiltakozása ellenére is. És mi hír Yorkból, Derék gróf? Kérdezte Ivanhoe. Bevárnak ott minket a lázadok? Csak úgy, mint a decemberi hó a júliusi napsütést, felelte a gróf. Már is szétszélednek. És mit gondolsz, kikereste fel elsőnek, hogy megörvendeztessen ezzel a hírrel? János herceg maga. Ó, az áruló, a hálatlan bitang, arcátlan áruló, méltatlankodott Ivanhoe. És Richard nem parancsolta meg, hogy vessék tömlöcbe? Dehogy is, felelte a gróf. Úgy fogadta, mintha valami vadász kirándulás után találkoztak volna. De rám és fegyvereseimre mutatva így szólt. Hát láthatod, öcsém, néhány haragos ember is van itt mellettem. Jobb lesz, ha most anyánkos sietsz, azt átadod neki köteles tiszteletemet, és mellette maradsz, amíg embereim haragja le nem csillapodik. És ez minden, amit mondott neki? Kérdezte Ivanhoe. És nem akadt senki, aki megmondta volna, hogy a király árulásra bíztatja az embereket kegyelmességével? Hát igaz, felelte a gróf, mint ahogy azt is el lehet mondani, hogy aki be nem gyógyult, veszedelmes sebével pár viadalra áll ki, a halált bíztatja maga ellen. Hát, megbocsátom a tréfádat, gróf úr, mondta Ivanhoe, de ne felejtsd el, hogy én csak a magam életét kockáztattam. Richard pedig egész országának a sorsát. Akik semmibe se veszik a saját életüket, rélte Essex, vajmi ritkán törődnek, különösképpen mások sorsával. Na de siessünk a kastélyba, mert Richardnak az a szándéka, hogy megbüntesse az összeesküvés néhány alárendelt részesét. Noha vezetőjüket, a legfőbb bajkeverőket, azt azért nem büntette meg. A bírói tárgyalásról, amely ez alkalommal bekövetkezett, részletesen beszámol a Wardour kézirat. Ebből tudjuk, hogy Maurice de Bárci tengeren túlra menekült, és Fülöp francia király szolgálatába állt. Philippe de Malvoisent, éppen úgy, mint fivérét, Albert, Templestowe preceptorát kivégezték. Viszont Valdemar Fitzurze, az egész összeesküvés lelke, megúszta számüzetése. János herceget pedig, kinek érdekében az egész történt, jó lelkű bátyja még csak meg sem korholta. Meg kell mondani azonban, hogy a két Malvoisent senki sem sajnálta. Sok álnok, kegyetlen, erőszakos cselekedetükkel bőségesen rászolgáltak a halálos büntetésre, amely, ugye, mégiscsak utolérte őket. Röviddel az Isten ítélet után a száz Cedriket a királyi udvarba hívták, amelyet Richard akkortájt Yorkba helyezett át, hogy megnyugtassa és lecsillapítsa azokat a megyéket, amelyeket öccse nagyra vágyása felkavart. Cedric ugyan sokat hümmögött és dünnyögött, amikor az üzenetet megkapta, de nem tagadta meg az engedelmességet. Mi tagadás? Richard hazatérése után szertefoszlott Cedric minden reménysége arra, hogy újra száz dinasztia foglalja el Anglia trónját. Mert akármilyen derekasan viselkedett volna is a szászok nagy serege, ha a polgárháborúra kerül a sor, Egy percig sem lehetett vitás, hogy Richard uralmát senki sem döntheti meg. Katonai hírneve és dicsősége, valamint személyes jó tulajdonságai nagyon népszerűvé tették a királyt. Noha szeszélyes gondatlansággal kormányozta az országot, hol elnézően, hol meg zsarnoki hajlandóságoknak engedve. Bármilyen vonakodva vette is tudomásul, Cedricnek mégiscsak észre kellett vennie, hogy kedvenc terve, melyel szászokat egyesíteni akarta, végleg füstbe ment. Rowena és Edelstein házasságáról már azért sem lehetett szó, mert a kettő közül már egyik sem akarta. Cedric annyira élt-halt a szász ügyért, hogy ezt a fordulatot el sem tudta volna képzelni. Hiába volt világos, mint a nap, nem tudta, nem akarta elhinni, hogy 200 királyi sarj tisztára a személyes okokból vonakodjék házasságra lépni, ha a nemzetük érdeke ezt megköveteli. De akárhogy is, így mégiscsak bizonyos volt, hogy Rowena sohasem titkolta, hogy nem vonzódik Edelsteinhez, pedig most már Edelstein maga is határozottan és félreérthetetlenül kijelentette, hogy nem pályázik többé Rowena kezére. Cedricnek magas természete ellenére is be kellett látnia, hogy legyőzhetetlen akadályokkal áll szemben. Tovább ragaszkodni tervéhez annyi lett volna, mintha egyik kezével Rainát, a másikkal Edelsteint vonszolná akaratuk ellenére egymás felé. Még egy utolsó kísérletet tett, hogy beszéljen Edelstein fejével, és akkor azt kellett tapasztalnia, hogy a száz királyi ház e halottaiból feltámadt sarja, akárcsak egy mai vidéki úr, szenvedélyesen hadakozik a papsággal, és ez köti le minden érdeklődését, sőt, energiáját. Edelstein egy ideig halálos fenyegetésekkel illette a Szent Edmund kolostor apátját. Később azonban részint jó indulatú nem törődömsége, részint meg anyja könyörgései következtében bosszúja lecsillapodott. Idis, aki, mint abban a korban a legtöbb hölgy, imádta a papságot. Csak annyit tudott elérni, hogy Edelstein megkegyelmezett az apát életének. Beérte azzal, hogy néhány szerzetésével együtt, 3 napon és 3 éjszakán át fogva tartsa kenyéren és vizen. Persze Königsbörg vártömlötében. E szörnyűségekért az apát kiátkozással fenyegette, és hosszú jegyzékbe foglalta panaszait, felsorolva mindazokat a sérelmeket, amelyeket ő és szerzetesei e zsarnoki és jogtalan bebörtönzés következtében elsősorban gyomruk és beleik tájékán elszenvedte. Edelstein kénytelen volt védekezni és ellentámadásba kezdeni a papi üldözéssel szemben. Cedric pedig szomorúan látta, hogy ez a perlekedés teljesen elfoglalja barátja elméjét, kiszorítva minden más gondolatot. Amikor Rowena neve szóba került, a nemes tán engedelmet kért, hogy egy kupa bort üríthessen a hölgy egészségére. Azzal a jó kívánsággal, hogy teljesüljön szíve vágya, és minél előbb egybe kelhessen kedves rokonával, Wilfriddel. Cedric látta, itt már nincs mit tenni. Edelsteint nyilván nem lehetett már feltüzelni, vagy ahogy Wamba mondta olyan szóval, amely a száz időkből mindmáig ránk maradt, olyan kakas volt, amely nem akar viaskodni. Most már csak 2 dolog tartotta vissza Cedricet attól, hogy engedjen a szerelmesek óhajának. Az egyik minden képzeletet felülmúló csökönyössége, a másik meg régi haragja a Norman dinasztia iránt. Az elsőt fokozatosan leszerelte gyámleánya kedveskedése, no meg az apai büszkeség is, amelyet Ivanhoe egyre növekvő hírneve táplált. Annak is tudatában volt, micsoda megtiszteltetés, hogy fia házasságra lép Alfred király leszármazottjával, ha már hitvalló Edward ivadéka végleg lemondott róla. De erősen csökkent az ellenszenv is, amelyet Cedric a Norman uralkodóház ellen érzett. Először is, mint annyi száz hazafi, Cedric is belátta, hogy az új dinasztiát már nem lehet megdönteni. Tehát a királyt de facto ténylegesen el kell ismerni. És oktalanság volna az alattvalói hódolatot megtagadni tőle, másodszor pedig lefegyverezte az a sok kitűnő figyelem, amelyben Richard király részesítette. A királynak nagyon is megtetszett Cedric nyers humora, és miként a Wardour kéziratból tudjuk, úgy bánt a nemes szárszal, hogy régi sérelmeit elfelejtse. Annyi bizonyos, hogy Cedric egy hetesen volt még a király vendége, és már is beleegyezését adta a fia és Lady Raina házasságához. Így hát apja is jóvá hagyta hősünk esküvőjét, amelyet Anglia legnagyszerűbb templomában, York fenséges székes egyházában tartottak meg. Maga a király is ott volt, és most éppen úgy, mint számos más alkalommal, olyan kedvesen és barátságosan viselkedett az eddig mellőzött, sőt megalázott szászokkal, hogy szívük felderült. Úgy érezték, ezen az úton sokkal biztosabban elérhetik jogos követeléseik teljesítését, mint a polgárháború kétes és kockázatos útján. Az esküvőn az egyház is kitett magáért, kifejtette mindazt a pazar pompát, amelyhez Róma annyira ért. Gert is ott volt az esküvőn, díszes öltözékben, mint fegyverhordozó csatlósa az ifjú lovagnak, akit olyan hűségesen szolgált. És ott volt az aranyszívű Vamba is. Fején csodás új sapkával, amelyet drága ezüstcsengők díszítettek. Akik társai voltak Wilfridnek a balsorsban és a veszedelmekben, most megosztották szerencséjét is, mint ahogy joggal elvárhatták. Cedric háza népén kívül persze részt vettek a fényes esküvőn Norman és száz előkelőségek is, mégpedig igen-igen nagy számban. A vidám ünnepségből kivette részét a köznép is. Így ennek a két fiatalnak az esküvője bizonyos mértékben záloga volt a szebb jövőnek. A mind jobban megerősödő békének és egyetértésnek a két nép közt, amely ettől kezdve idővel olyan tökéletesen összekeveredett, hogy teljesen elmosódott a különbség közöttük. Cedric még megérte, hogy lássa ennek az összeolvadásnak a beteljesülését, amilyen mértékben a két nép összebarátkozott és összeházasodott. A normannok leszoktak fölényeskedő gőgjükről, a szászok pedig parlagiasságukról. Az utóbbiak egyre pallérozottabbá válva, az előbbieknek mind kevesebb okuk volt arra, hogy lenézzék őket. De csak harmadik Edward király uralkodása alatt következett be, hogy a londoni udvarban már csak azt a kevert nyelvet beszélték, amelyet ma angolnak neveznek, és hogy teljesen eltűnt az ellenséges megkülönböztetés szászok és a normanok között. Két nappal a boldog mennyegző után Elgita, Lady Raina szoba lánya jelentette úrnőjének, hogy egy fiatal hölgy kér bebocsátást, és tanúk nélkül szeretne beszélni vele. Raina persze csodálkozott, sőt, habozott. Majd mégis felülkerekedett benne a kíváncsiság, végül pedig elrendelte, hogy bocsássák be a látogatót, és hagyják magára vele. A következő percben egy előkelő külsejű, parancsoló megjelenésű nő lépett a szobába, hosszú fehér fájtla, melybe burkolódzott, inkább csak árnyékba borította, de nem rejtette el kecses és méltóságos alakját. Viselkedése tiszteletteljes volt, de nyoma sem volt benne a félelemnek vagy a hízelgésnek. Raina mindig nagyon tapintatos volt, tisztelte más emberek érzékenységét és önérzetét. Felkelt, és bájos látogatóját a pamlakhoz akarta vezetni. Ám az idegen nő Elgitára nézett, és megismételte kívánságát, hogy négy szem köz beszélhessen Lady Rainával. Elgita kissé kelletlenül távozott, és akkor Lady Ivanhoe nagy csodálkozására látogatója féltérdre ereszkedett, két kezét homlokára szorította, fejét földig hajtotta, és Raina minden tiltakozása ellenére megcsókolta köntöse hímzett szegélyét. Ugyan mit jelentsen ez, hölgyem? Mondta a fiatal asszony. Miért a tiszteletnek ez a szokatlan megnyilvánulása? Mert neked, Lady Ivanhoe, felelte Rebecca felállva, és most már szokásos nyugodt modorában minden restelkedés és visszautasítás veszélye nélkül lehet leróni a nagy-nagy hálámat, amellyel Wilfrid Ivanhoe lovagnak tartozom. Ne haragudj vakmerőségemért, amellyel hódolatomat oly módon fejezem ki, ahogy a keleti népeknél szokás. De hát én vagyok az a szerencsétlen zsidónő, akiért urad egészen reménytelen körülmények között kockára tette életét, Templestowe bajvívó terén. Kisasszony, felelte Raina. Wilfrid azon a napon csak kis részben törlesztette adóságát, te szüntelen gondoskodásodért, amelyel balsorsában sebeit ápoltad. Ezért én is örömmel megteszek, érted bármit, beszélj, csak beszélj, miben lehetek a segítségedre. Ó, semmiben, semmiben, asszonyom, felelte Rebecca nyugodtan. Egyetlen kérésem, hogy add át uradnak hálás búcsú üdvözletemet. Ugyan mit jelentsen ez? El akarod tán hagyni Angliát? Kérdezte Raina, aki még alig ocsúdott fel e váratlan látogatás okozta meglepetésből. El, asszonyom, még mielőtt megújul a hold. Apámnak van egy fivére, aki nagy kegyben áll Mohamed Boabdil, grandai királynál. Hát oda megyünk abban a reményben, hogy az adó és váltság fejében, amelyet a muzulmánok népünktől szednek, békében és biztonságban lesz részünk. És nem találtok védelmet Angliában? Kérdezte Raina. Uram, a király kegyeltje, a király pedig igazságos és nagylelkű. Ó, ebben nem is kételkedem, asszonyom, felelte Rebecca. De Anglia lakói mégiscsak féktelen emberek. Örökké hadakoznak egymással és a szomszédaikkal. Mindig készen állnak arra, hogy kardjukat belemáltsák bárkibe, aki megharagítja őket. Az ilyen hely veszedelmes az én népemnek. Efraim mégiscsak féling, galamb, Isszakár pedig szolga, aki összeroska terhe alatt, Izrael arra vágyik, hogy megpihenjen hosszú vándorlásai után. Ezt nem remélheti a háború és vérontás országában, amelyet ellenséges szomszédok vesznek körül, belül pedig pártviszályok tépnek. De neked, Rebeka, mondta Raina, bizonyára csak nincs mitől félned, aki önzetlenül ápolta Ivanhoe-t a legrosszabb körülmények között, folytatta, és felugró székéről annyira elragadt a lelkesedés, azt csak nem érheti semmi bántódás Angliában, ahol szászok és normanok versenyezni fognak egymással, hogy ki részesítse nagyobb becsülésbe. Ó, szavaid igen szépek, asszonyom, és a szándékod még nemesebb, felelte Rebeka. De nem lehet sajnos, mégsem lehet. Túlságosan mély a szakadék, amely köztünk tátom. Nevelésünk, hitünk, származásunk egyformán lehetetlené teszi mindkettőnknek, hogy ezen a szándékon átlépjünk. Isten veled, úrnőm, de mielőtt elmegyek, engedd meg, hogy kérjek valamit. Arcodat, mennyasszonyi, fátyol takarja, kegyeskedjél felemelni. Hadd lássam arcvonásaidat, melyeket a hír annyira magasztal. Ó, arcomat alig ha érdemes megtekinteni, mondta Raina, de miután én is ugyanezt szeretném kérni tőled, hát leveszem fájtlamat. Meg is tette nyomban. Részint szemérmességből, részint meg szépsége tudatában olyan mélyen elpirult, hogy homloka, arca, nyaka és válla bíbor színt öltött. Rebeka is elpirult, de ez csak pillanatnyi zavar volt, amely más, magasabb rendű érzéseknek engedve gyorsan eltűnt, akár a bíbor színű felhő, amely elhalványul, mihelyt a nap a látóhatár alá merül. Úrnő, mondta, arcvonásaid, amelyeket kegyeskedtél feltárni előttem, sokáig élnek majd szívemben és emlékezetemben. Szelítség és jóság uralkodik rajtuk, és ha egy ilyen bájos arcon felfedezzük, egy kis nyomát a világi hiúságnak és büszkeségnek is, gáncsolhatjuk-e, hogy ami földi, nem tagadhatja meg teljesen származását. Soká, nagyon soká megőrzöm emlékezetemben arcodat, és hálát adok Istennek, hogy életem nemes megmentője ilyen élettársat találta ki. Hirtelen elhallgatott, és szemét könnyek öntötték el. Gyorsan letörölte, és így felelt Raina aggódó kérdésére. Nem, úrnőm, jól vagyok, köszönöm. Csak elszorul a szívem, ha eszembe jut Torquiston és Templestowe porondja. Isten veled! Most azonban még hátra van látogatásom mellékesebb célja. Kérlek, fogadd el tőlem ezt a dobozt, és ne riadj vissza attól, amit tartalmaz. Raina kinyitotta a kis ezüstveretes dobozt. Egy karnaszé volt benne, vagyis gyémántos nyakék, hozzáillő fülbevalóval. Nyilván felbecsülhetetlen értékű. Hát ez lehetetlen, mondta Raina, és vissza akarta adni a dobozt. Nem fogadhatok el ilyen kincset érő ajándékot. De igen, úrnőm. Tartsd meg, felelte Rebeka. Nektek van hatalmatok és befolyástok, rangotok és méltóságtok, nekünk meg gazdagságunk van, ami erőnk és ugyanakkor gyengeségünk forrása egyszerre. Ennek a játékszernek értéke, még ha tízszeresére teszed is, nem érhet fel avval, mint a te legkisebb óhajtásod lenne. Így hát számomra ennek az ajándéknak az értéke nem jelent semmit, nekem pedig megválnom tőle még kevesebbet jelent. Fájna azt gondolnom, hogy te is annyira lebecsülöd népemet, mint a te körödben a legtöbben. Azt hiszed, ezeket a csillogó kavicsokat többre tartom a szabadságomnál? Vagy hogy apám szemében értékesebbek, mint egyetlen leány becsülete? Fogadd csak el őket, úrnőm. Nekem nincs szükségem ezekre a drága kövekre. Én úgysem viselek többé semmiféle ékszert. Ó, hát boldogtalan vagy, kiáltott Raina, akit Rebeka utolsó szavának hangja egészen megdöbbentett. Ó, hát akkor maradj nálunk. Szent embereink tanácsa eltérít majd tévejgő hitettől, és akkor testvérek lehetünk. Nem, úrnőm, felelte Rebeka, és az iménti mélabús nyugalom öntött el megint lágy hangján és szép arcvonásain. Ez lehetetlen. Nem cserélem el én apáim hitét, mint egy köntöst, amely nem felel meg az éghajlatnak ott, ahová költözöm. És ne félj, úrnőm, nem leszek én azért boldogtalan. Az, kinek hátra levő életemet szentelem, megvigasztal, ha teljesítem akaratát. Hát, nektek is vannak zárdáitok, melyeknek egyikébe visszavonulhatsz? Kérdezte Raina. Nem, asszonyom, felelte a zsidólány, de a mi népünk közt is vannak már Ábrahám ideje óta olyan asszonyok, akiknek minden gondolata az ég felé száll, tevékenységük, munkájuk pedig abban áll, hogy jóságot és szeretetet gyakoroljanak, ápolják a betegeket, táplálják az éhezőket, enyhítik a szenvedők fájdalmát. Rebeka is ezek közé akar tartozni. Mondd meg ezt uradnak, ha megtalálja kérdezni, mi lett a sorsa annak a lánynak, kinek életét megmentette. Rebeka hangja ekkor önkéntelenül is megremegett. És annyira ellágyult, hogy attól tartott, többet árul el, mint amennyit szavakban elmondott. Ezért sietve elbúcsúzott Rainától. Éj csak boldogul, mondta, bárcsak ő, aki teremtője kereszténynek és zsidóknak egyaránt, elhalmozna legszebb áldásaival. A hajó, mely elvisz majd bennünket innen, már felszedte horgonyát, mire a kikötőbe érünk. Ekkor gyorsan kisurrant a szobából, magára hagyva a csodálkozó Rainát, aki úgy érezte, mintha valami látomás szállt volna el a szem előtt. A szép száz hölgy aztán beszámolt erről a különös beszélgetésről urának, akire mindez mély benyomást tett. Hosszú és boldog élet várt rá Raina oldalán, és annál jobban szerették egymást, mert gyakran eszükbe jutott a sok akadály, mely útjában állt boldogságuknak. De már túlságosan kíváncsiságra vallana megkérdezni vajon Rebeka szépségének, és nagy lelkűségének emléke nem támadta fel később is Wilfriedben. Nem foglalkoztatta-e gondolatai gyakrabban, mint ahogy Alfred király szép dédunokájának kedvére lett volna. Ivanhoe persze kitüntette magát Richard király szolgálatában, és továbbra is rásütött a királyi kegy napja. Még magasabb rangra is emelkedett volna, ha be nem következik a hős oroszlán szívű korai halála. Salúz vára előtt, Limós közelében, egy nagylelkű, de meggondolatlan és regényes képzeletű uralkodóval együtt sírba szálltak nagyra törő és emberszerető terve is. Kis változtatással róla is elmondható az, amit Johnson írt Károly svéd királyról. Messze partokhoz békjózta őt a vész, sorsa komor erőd és szolgakész, elhagyta hírhet sápasztó nevét, és hagyott reánk tanulságos regét.